Főtiszteletű püspök úr, főjegyző úr, főgondnok úr, kedves testvérek! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki a legdrágább kincséből, az idejéből áldozott a mai összejövetelre. Mielőtt az alapgondolatot elmondanám, ahogy körbenézek, jelentős számban vannak hölgyek is, és engedjék meg, hogy így első alkalommal, vagy itt állok, hadd köszöntsem őket a nőnap alkalmából, virtuálisan egy szál rózsával. Isten áldja meg a munkájukat, és köszönjük szépen, hogy itt vannak. Alapgondolat Máté 6.21, mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Csizmadia Zsolt vagyok, a Mányi Református Egyházközség főgondnoka, és egyben a Vértesaljai Egyházmegye főgondnoka is. Ahhoz, hogy egyházközségünket megismerjék, először is megpróbálom térben és időben elhelyezni önöknek, nektek, hogy hol is található. Második diát. Mány egy 2500 lakosú település Budapesttől 28 kilométerre, nyugatra Fejér, Pest megye és Komárom-Esztergom vármegye találkozásánál található. Fejér megye legészakibb csücskén egy két történelmi egyházzal rendelkező kisközség, református és római katolikusokkal. A harmadikat szeretném kérni. Gyülekezetünk első írásos nyomai 1656-ra tehető, ekkor van lelkésze, választott lelkésze, bélyegző, illetve a kehe is ebből az időből származik. Szerencsére anyakönyveink is megmaradtak, bár nem az 1600-as évektől, hanem csak 1770-től, ott látszik is. Ezekből kiderül, hogy nem sokan, de még élnek a régi családok leszármazottjai Mányon, Pötröc, Sárközi, és egyben a milyen kis a Csizmadia. Ez nagy öröm és nagy büszkeség is, de egyben nagy felelősség is. A reformáció, a református egyháznak a lángja nem aludhat ki a mi időnkben. És még egy dátumot szeretnék megosztani, ami fontos a gyülekezet életében, az 1769-es év, amikor a gyülekezet saját erőből kőtemplomot épít, nem is kicsit, egy 35 méter x 15 méteres, 350-400 fő befogadására alkalmas templomot. És hogy miért érdekes ez? Ugye ez a dátum, ez még a türelmi rendelet előttről szól, tehát Mária Terézia engedélye nélkül építették a nyakasmányi református emberek, úgy, hogy nem kellett hozzá főúri adomány, hanem ezt ők adták össze, és ebből épült. Hát talán látszik a mi életünkben is, hogy ilyen nyakas mányiak vagyunk, de ez remélhetőleg nem fog senkit se elrémíteni tőlünk. Aztán ugorjunk egyet, a időben egy kicsit nagyobbat, ugye a 23-as népszámlálási adatokat már ismerjük, ez alapján pontosan 2440 fő található Mányon, ebből reformátusnak 371-en vallották magukat. Sajnálatos, hogy 100 évvel ezelőtt a szám, ez még 6-700 főre volt tehető az időseink, az öregeink elmondása szerint. Itt látszik, a legfelső vonal az a katolikusok aránya, az alatta lévő pedig a reformátusok aránya. Hát látszik, hogy többen vannak a katolikusok, de mi határozottabbak és erősebbek vagyunk. Örvendetes, hogy ebből a 371 főből 178-an vagyunk, akik egyházfenntartók vagyunk. Ez valamilyen szinten azért behatárolja a lehetőségeinket is, ez mutatja, mert akármennyire ügyesek, okosak és szépek vagyunk, a merítésünk úgymond az behatárolja, hogy hányan vallották magukat. Én azt gondolom, hogy kitartó munkával is maximum 10-20%-ot lehet ezen a 178 főn emelni. Tehát nekünk valahol ilyen 200 főbe kell gondolkodni, hogy ennyi az, amiből fenn kell tartanunk a gyülekezetünket. Az agglomeráció határán vagyunk, az látszik, ez annyiból szerencsés, hogy kisebb ütembe jönnek, települnek be a községünkbe, és olyan ütembe, ami még nem okoz szegregációt, ilyen betelepült szegregációt, tehát ők még tudnak hozzánk csatlakozni, asszimilálódni, és mi neveljük őket, és nem ők nevelnek már minket. És ez szerintem egy fontos egy kisközségnek az életébe. A betelepült családok közül, ami évente 6-8-at tehető, ebből sajnos úgy hozza a sors, hogy egy-kettő, aki református, tehát ebből olyan nagyon-nagyon nagy fejlődés nem várható. Így a megoldás bennünk lesz, tehát a mi munkánkban és a mi összefogásunkban. És akkor kérném a következőt, hogy néz ki egy átlagos vidéki gyülekezetnek a számai működése. Egy gyülekezet úgy, mint a Mányi alapszintű működéséhez körülbelül 7-7,5 millió forintra van szükség. Ez nagyjából egyébként az egész Vértesalján állja ez a szám magát. Tehát körülbelül ennyiből működik alapvető szinten egy közösség. Ennek a főgondnok úr is említette, 3 alappillére van, amit mindannyian ismerünk. A 3 alapvető pillér az a egyházfenntartó, a persejpénz és az adományok. Ez egyházközségünk esetében a 178 fenntartónál 20 000 forintos éves összeggel 3 millió 600 000 forintra jön ki a persejpénz, az adományok pedig 2 millió forinta. Így ez az alapszintű működéshez biztosított ez a pénz. Nagyon nagy terveket ebből nem lehet csinálni, viszont mellette mi konkrét célokat szoktunk adni a gyűjtéseknek. Itt érdekes, hogy itt nagyságrendekkel több pénz jön be, hogyha határozott és konkrét célok vannak. Ennek talán a legszebb példája, amikor a temető rekultivációt csináltuk. Egy viszonylag hatalmas temetőnk van, 30 000 négyzetméter, és ott az összes fát kivágtuk, ami régiek voltak, öregek voltak, betegek voltak, nem odaillőek voltak, és aztán utána a betelepítéskor, amikor azt gondoltuk, hogy akkor most betelepítjük a új fákkal, arra egy örökbefogadási programot csináltunk, 25 000 forintért lehetett egy fát örökbefogadni, és több mint 110 ember adakozott, tehát több mint 2,5 millió forint jött össze ebből, hogy a temetőbe nagyméretű díszfák kerüljenek, amit aztán utána ráadásul nem egy vállalkozó ültetett el, hanem mi ültettük el, ami külön nagyon nagy öröm volt, hogy 30-40-50 ember jött össze, hogy elültessük ezeket a fákat. Ugyancsak ehhez kapcsolódik egy célgyűjtés. A kerület meghirdette annak idején az ukrajnai gyűjtést, kárpátaljai gyűjtést, akkor persejpénzzel mi is adakoztunk, de nekünk van saját Beregszász búcsúi gyülekezetünk, akikkel mostanában ugyan nem találkoztunk, de az érzés még megvan bennünk, hogy hozzánk tartoznak, és egy heti gyűjtést csináltunk, amivel több mint 500 000 forintot gyűjtöttünk össze. Ebből is látszik, hogyha konkrét cél van, akkor az mellé beállnak az emberek. Ugyanígy szeretnék beszélni arról a kegyelmi időről, amit püspök úr is említett, és talán főgondnok úr is említett. Az elmúlt 5-6 év az egy olyan építkezésbe, egy olyan terjeszkedésbe jelent meg, ami valószínűleg az elmúlt 50-60 évben nem volt. Hát biztosan tudom, hogy nálunk nem volt. Nagy valószínűséggel máshol sem. És lehetséges, hogy az elkövetkezendő 50-60 évben sem lesz. Tehát egy olyan kegyelmi időben voltunk, ahol parókia rekonstrukciót tudtunk, energetikailag fejlesztettük, hőszivattyúkkal, napelemekkel, akkor gázkazánt, új gázkazánokat tudtunk, a templomunkat szigetelni tudtuk, mert vízszigetelés az mindenhol probléma szerintem. Vízszigetelni tudtuk, injektáltuk, kívülről levertük a vakolatot, új műemlékvakolatot kapott, kifestettük egy gyönyörű szép 21. századi gyülekezeti házat tudtunk építeni, ugyancsak a legmodernebb eszközökkel, tehát hőszivattyúval van ellátva, napelemmel, a fenntartása nulla költségbe kerül, illetve az előbb említett temető rekonstrukciót, ahol ezt a 30 000 négyzetméteres temetőt rendbe raktuk, egy teljesen új ravatalozót építettünk, nyitott térrel, feltárultat csináltunk, több mint 600 méternyi kerítést, fákat ültettünk, tehát ténylegesen egy 21. századi temetőt sikerült kialakítani. És mindezt ebbe a 6 esztendőbe, rendkívül sok pályázattal, egyházmegyei, kerületi, magyar falus pályázatokkal, tehát minden lehetőséget, amit lehetett, azt megragadtunk, és próbáltuk szebbé tenni a környezetünket. Emellett szerintem nem árt, hogyha beszélünk arról is, hogy van egy lelki oldala is ennek a történetnek. Az elmúlt 5 évben mi árván gazdálkodtunk, árvák voltunk, helyettesítő lelkészünk volt, illetve egy kezdő, az egyetemről éppen kikerülő kezdő hölgy. Tehát úgy a presbitériumra tudtunk hagyatkozni, illetve mi egymásra tudtunk hagyatkozni, és így tudtuk elérni ezeket a célokat. Tehát én úgy neveztem, hogy árván, bár az ige hirdetés és a szolgálat természetesen ment, viszont nem volt helyben lakó lelkész. Ez megváltozott, fél éve sikerült egy olyan családot, lelkészt választanunk, aki hosszú időre, reménység szerint hosszú időre szolgálni fogja Mányt. Egy nagyon-nagyon jó képességű lelkipásztort, 5 gyermekkel. Az elmúlt fél év alatt csak amit sikerült beindítani és újraindítani. A templomban megmaradt, bár nem változott, de olyan létszámban nem változott azért, tehát ilyen 30-40-es létszám volt akkor is, amikor árván voltunk. Most annyiban azért változott, hogy ez alatt a fél év alatt ez a létszám 40-50-re felnőtt. Olyan alkalmak kerültek be, amik előtte nem voltak. A szerdai biblia órán nem néhány ember, hanem 10-12 ember vesz részt, úgyhogy most a parókiából ki fogunk szorulni, és át kell, hogy költözzünk a gyülekezeti terembe, mert már kicsi a parókiának az irodája. Örvendetes, ugyanúgy pénteki napon az ifjúsággal foglalkoznak, nagyon-nagyon értenek az ifjúság nyelvén, ifjúsági alkalmakat szerveznek, kisifit, ifit, fiatal ifit, és nagyot. Gyorsítsak. Köszönöm szépen. Következő dia. Egyházmegyei adatot szeretnék megosztani. Ez az adat sajnos látszik is rajta, hogy egyharmad arányban osztja fel egyházmegyénket. 36 gyülekezetből kanonika vizitációs jelentés alapján, az előbbi 3 pillér alapján sajnos úgy néz ki, hogy 12 gyülekezet van, amelyiknek a működése stabil és fejlődő, 12 az, amelyik a nulla szinten van, és egy nagyobb kiadás már nem annyira, tehát megingatja, és 12 gyülekezet pedig gazdasági szempontból beavatkozást igényel. Itt figyeljük a baranyai példákat, és hogyha azok pozitívak, akkor szeretnénk beépíteni. Következő diát akkor megkaphatom. Adódik a kérdés, hogy mit tehetünk ebben a helyzetben. Véleményem szerint nem anyagi segítség, vagy vagyonmegosztás, hanem tudásmegosztás. Ne halat adjunk, de ne is hálót, hanem tanítsunk egymást halászni. Ezért álltam és tartom jó dolognak a szószékcsere programot, ahol mind a lelkész, mind a gyülekezet tagja is elmennek egymáshoz és tanulnak egymástól. Ugyancsak pozitív kezdeményezésnek tartom az, hogy hasonló helyzetben lévő gyülekezetek, presbitériumai üljenek le, és beszéljék át a pozitív és negatív dolgaikat, és próbáljanak közösen irányt találni. És egymás segítve természetesen, ahol pozitív dolgok vannak, azt átvédve, ahol pedig negatív, azt pedig megosztva, hogy lehet ebből kilépni. 8. szeretném kérni. Két évvel ezelőtt még szilárd meggyőződésem volt az, hogy a gyülekezeteinknek vállalkozni kell, és a vállalkozás fogja majd kihúzni a csávából a gyülekezeteket. Ma egy picit árnyaltabban látom ezt a dolgot. Nagyon fontosnak tartom az, hogy vállalkozásba, hogy vállalkozzanak, vagy próbáljanak vállalkozni a gyülekezetek, de egy picit másképpen, tehát szükségesek előfeltételek. Egy erős gyülekezet tud csak vállalkozni, és nem a vállalkozás tesz majd minket erőssé. Ez természetesen igaz a vállalkozásokra, az intézményekre, az iskolára, az óvodára, a bölcsödére, ahol látom azt, hogy gyülekezetek úgy próbálnak életben maradni, hogy iskolát tartanak fönt. Kis gyülekezetek, nem biztos, hogy jó irány. Ezen érdemes elgondolkodni. És akkor szeretném a következőt. Maradt még három gondolatébresztő, ami lehet, hogy a saját gondolkodásom és a saját világnézetem, illetve a saját tapasztalataim alapján, de én azt gondolom, hogy erről a három diáról, amikor megemlítem, a jövőben érdemes lesz majd beszélgetnünk, és érdemes lenne közösen leülni, és átbeszélni azt, hogy hogy lehet ezeket megoldani, illetve hogy tudunk erre közösen megoldásokat találni. Azzal is tisztában vagyok, hogy csak vértes alján az észak és dél között nagyon nagy a differencia. Tehát nagyon nagy a differencia problémákban, nagyon nagy a differencia az, hogy milyen gondokkal küzdenek az adott közösségek. De mindenképpen azt gondolom, hogy ahhoz, hogy megoldásokat találjunk, az le kell ülnünk, és együtt kell gondolkodnunk és átbeszélni. Az egyik ilyen a gondnokok és a lelkipásztorok viszonyát én véleményem szerint újra kellene gondolni. Aktív, agilis, tetrekész gondokokra van szükség, akik a lelkipásztoroknak nem csak hűtársai, támaszai, hanem munkatársai és a gyülekezet anyagi javainak sáfára is. Következőt szeretném kérni. A lelkipásztorok munkaegyi helyzete, amely jelenleg úgy néz ki, hogy önmaguk munkaadói. Ez véleményem szerint nem előnyös sem a lelkészeknek, sem a gyülekezeteknek, sem az egyházmegyének sem. Lényeges, hogy valahova jó, hogyha tartozik az ember. Én szerintem ugyanez vonatkozik a munka szempontból is a lelkészekre. A harmadik, ami egy picit talán vicces, vagy talán nehezebb dió is, de mindenképpen itt akarom hozni. Tehát nem szeretném elviccelni, de természetesen a tiltam is Róma püspökét és a lelkészt választják élethosszig. Nem biztos, hogy ez így jó. Református egyházunk minden szintjén választások vannak. Zsinati, kerületi, egyházmegyei, egyházközségi szinten a püspököt, a főjegyzőt, a gondnokokat, mindenhol választjuk 6 évre. És gondolom azért, mert szeretnénk megmérni az ő munkáját. Én szerintem ezen is érdemes lenne elgondolkodni, hogy a lelkészeknél ezt miért nem tesszük meg. Valószínű, hogy őnekik is egyébként jó lenne egy pozitív visszacsatolás. Én köszönöm szépen a figyelmüket, ennyit szerettem volna megosztani önökkel Mányról, illetve a gondolataimról, és Isten áldását kérem további munkájukra. Köszönöm szépen a figyelmet!